Laudetur Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Szerdai adásunk tartalmából.
A skót püspökök a lelkiismereti szabadság védelmét kérik a miniszterelnöktől.
Izrael. A szentföldi püspökök elítélik a keresztények újabb megfélemlítését.
Krisztus és a nem keresztény vallások. Van-e üdvösség a kereszténységen kívül? A második vatikáni zsinat tanítása. Páter Szabó Ferenc sorozatának harmadik része.
A skót püspökök a lelkiismereti szabadság védelmét kérik a miniszterelnöktől. A skót püspöki konferencia elnöke, Hugh Gilbert, arra kéri az ország politikai vezetését, hogy erősítse meg a lelkiismereti szabadságot, és tekintsen tisztelettel azokra, akik hűek maradnak lelkiismeretükhöz, még azon az áron is, hogy vesztenek személyes népszerűségükből vagy politikai előnyeikből.
Hugh Gilbert püspök levelet küldött Nicola Sturgeon skót miniszterelnöknek, amelyben aggodalmának adott hangot egy közelmúltban történt szavazás kapcsán. Június 9-én a skót nemzeti párt egyik tagja, Liza Cameron, a brit parlamentben az Észak-Írországot érintő törvénymódosítás ellen szavazott, amely arra irányult, hogy eltörölje a meg nem született gyermekre vonatkozó életvédő felfogású jogi védelmet Észak-Írországban. Észak-Írország az Egyesült Királyság, illetve Írország egyetlen olyan területe, ahol az abortusz illegális. Bár egyetlen Észak-Írországból származó parlamenti képviselő sem szavazta meg a törvénymódosítást, az mégis nagy többséggel elfogadásra került a brit alsóházban.
Liza Cameront a szavazást követően erős támadások érték saját pártjából is, ahol azzal fenyegették meg, hogy a következő választásokon lekerül a listáról, vagyis a párt színeiben nem indulhat képviselőként. Ez egy szabad, lelkiismereti szavazás volt. Nem szavaztam a párt irányvonala ellen. Most mégis biztosnak tűnik, hogy a gyalászkodó pártaktivisták ellehetetlenítik indulásomat a következő választáson, és elvesztem a munkámat, amit szeretek, nyilatkozta Liza Cameron.
Hugh Gilbert püspök azt kérte a skót miniszterelnöktől levelében, hogy nyilvánosan erősítse meg, Cameront nem éri megtorlás szavazata miatt. Emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy régóta fennálló parlamenti hagyomány, hogy az ilyen etikai kérdések esetében a szavazást lelkiismereti jellegűnek tekintik, és nem tartozik a párt irányvonalának körébe. A püspök megjegyezte továbbá, hogy Cameron pozícióját a szavazás előtt már megerősítették. Utalt rá, hogy helyi képviselők figyelmeztették Liza Cameront. Az életvédő szemlélet összeférhetetlen a képviselő jelöltséggel a skót nemzeti pártban, amely Skócia legnagyobb politikai formációja.
Hugh Gilbert, a skót püspöki konferencia elnöke végül felidézte a skót nemzeti párt társalapítójának szavait 1962-ből. Az erkölcsi bátorság annyit jelent, hogy az ember készen áll kitenni magát olyan szenvedésnek vagy kényelmetlenségnek, amely nem jár következményekkel a testére. Ez az erkölcsi alapelvek szilárdságából fakad, és független a fizikai felépítéstől.
Az északír püspökök azt kérték a brit miniszterelnöktől, hogy törölje el az új törvényt, ami megszegi a nagypénteki egyezmény szellemét, amely lezárta a küzdelmes éveket, és nagymértékű hatalmat ruházott a tartományra, írja a Krax hírügynökség.
Izrael, a szentföldi püspökök elítélik a keresztények újabb megfélemlítését. A szentföldi katolikus püspökök ülésükön elítélték a közelmúltban szélsőséges zsidó csoportok részéről a helyi keresztény közösség ellen elkövetett megfélemlítéseket, tájékoztatta a Fidesz missziós hírügynökség.
Július 19-én pénteken reggel a galileai Izsben ismeretlen támadók megrongáltak egy autót, és a keresztények elleni sértő szlogeneket írtak héber nyelven a falakra. július 12-én pénteken, egy héttel korábban pedig a kelet-jeruzsálemi városnegyed Beit Hanina Szent Jakab temploma plébániai ünnepségének résztvevőit dobálták meg paradicsommal és más tárgyakkal a Navech Jakov zsidó telep egyes lakói. A plébánia közösség elleni megfélemlítő fellépés azokhoz a csoportokhoz köthető, amelyek az elmúlt években különböző módon megtámadtak mecseteket és keresztény helyeket. Erőszakos és megszentségtelenítő tetteiket a Price Tag árcédula aláírással látták el, írja a Fidesz missziós hírügynökség.
A szentföldi katolikus püspökök július 19-én pénteken nyilatkozatot tettek közzé, amelyben többek között keserűségüknek és sajnálatuknak adnak hangot a bűncselekmények megismétlődése miatt, amelyeket nem vizsgálnak ki, a számos feljelentés ellenére sem. A Price Tag névvel azonosítható szélsőséges csoportok 2012. februárjában kezdték meg támadásaikat és megszentségtelenítő cselekedeteiket, kolostorok, templomok, keresztény temetők ellen. Azóta a telepesek mozgalmához közel álló szélsőséges militánsok palesztin arabok által látogatott mecsetek ellen is támadásokat intéztek.
Krisztus és a nem keresztény vallások. Van-e üdvösség az egyházon kívül? Páter Szabó Ferenc sorozatának harmadik részét hallják. A második vatikáni zsinat tanítása.
A II. Vatikáni zsinat fontos krisztológiai gondolatokat vett át a patrisztikából. Most közelebbről megvizsgáljuk a Krisztus egyetemes üdvözítő küldetésére vonatkozó főbb dokumentumokat. Idézzük a zsinatot. Üdvözítő Istenünk azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és az ember közt, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért. Krisztus az egyetlen üdvözítő. Ezeket a hitigasságokat egyöntetűen vallja a keresztény hagyomány. Jézus halála és feltámadása az üdvösség forrása, a keresztség révén részesednünk kell húsvéti misztériumában. És így az egyház tagjává kell válnunk. De a zsinat több szentírási helyre hivatkozik. De mi történik azokkal a milliókkal, akiknek nem hirdetik az evangéliumot? Akik Krisztusról nem hallanak és nem keresztelkednek meg, vagy akik még az igaz Istent sem ismerik el. A II. Vatikáni zsinat nagyon optimista választ adott e kérdésre, részben visszahajolva az egyházatyák tanításához. Idézzük. Elnyerhetik az örök üdvösséget mindazok, akik önhibájukon kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatása alatt arra törekszenek, hogy teljesítsék akaratát, amelyet lelkiismeretük szavában ismernek fel. Még azoktól sem tagadja meg az isteni gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten kifejezett ismeretére, de éppen nem isteni kegyelem nélkül iparkodnak becsületesen élni. Ez a Lumen Gentium híres 16. pontja.
Páter Nemeshegyi Péter így magyarázza. Jézus Krisztus, a megtestesült Isten fia, minden ember egyetlen üdvözítője, az egy közvetítő Isten és az emberek között. De éppen azért, mert minden emberért lett emberré, halt meg és támad fel, ennek a központi üdveseménynek hatása minden emberre kiterjed. A Szentlélek már mindig ott van és munkálkodik az emberek szívében. A benső vonzására adandó alapvető válasz az ősbizalom aktusa. Bízunk a mindent átölelő ős irgalomban. Erre a bizalomra buzdítja sok nem keresztény vallásos iratkövetőjét. Ezzel a mindent átkaroló ős irgalommal egybefolyó ember lesz szeretetteljessé. A teremtés művei közül főképpen a másik ember védtelen arcával való találkozás fedezteti fel az emberrel, hogy csak a szeretet számít. Ha a Szentlélek ösztönzését követve egybefolyik ezzel a mindeneket mozgató szeretettel, akkor az Isten élete buzog már benne.
Így Nemeshegyi Péter, jezsuita teológus. Most egy másik teológust idézünk, Gustav Tils, a Lumen Gentiumnak ugyanezt a 16. pontját magyarázva többek között ezeket írja. A zsinati atyák szerint a pogány vallások tekinthetők úgy, mint megkezdett építkezések, pierre d'attente, mint előkészületek az üdvösségre. ügyelve arra, hogy nehogy ellent mondjunk Isten egyetemes üdvözítő akarata a következményeinek, már a régi keresztény írók különféle elméleteket dolgoztak ki, hogy olyan megoldást adjanak a pogányok üdvössége problémájának, amely tiszteletben tartja a hit minden szempontját. Úgy gondolták, hogy a nem keresztény vallások és bölcsességek lelki kapcsolatban vannak az isteni logosszal, az ősi hagyománnyal, a bibliai kinyilatkoztatással, ami ipso facto a ténynél fogva bizonyos értéket és üdvös hatékonyságot adott neki. Ezek az elgondolások elevenen maradtak a századok során, a keresztény szerzők korról korra átvették őket. Így optimista légkört teremtettek a nehéz és súlyos téma megújuló reflexióinak. Ezt az optimizmust fellelhetjük abban az elméletben, amely a nem keresztény vallásokban az isteni pedagógia jelét látja. E gondolatot megtalálhatjuk például alexandriai Kelemen írásaiban. Persze régebben is és az újabb korokban is voltak szigorú, pessimistább nézetek, például az úgynevezett dialektikus teológia protestánsok képviselőinél. Tils felteszi a kérdést, vajon ezt az alternatívát kell-e felállítanunk, hitetlenség és tévedés, avagy út és megkezdett építkezés. Az igazat megvalva mind a patrisztikus írások, mind a legújabb tanulmányok alapján túl kell haladnunk ezen az alternatíván, és szigorúan Isten egyetemes üdvözítő akarata távlatában kell keresnünk a megoldást. Ebben az átfogó értelmezésben a kereszténység, a zsidóság és más vallások szerves kapcsolatban jelennek meg az egy és egyetlen üdv történeten belül, így Gustav Tils.
A II. Vatikáni zsinat tehát integrálta az egyházatyák tanítását. Krisztus és egyháza szükséges az üdvösségre, a nem keresztény vallások előkészületnek tekinthetők a teljes krisztusi kinyilatkoztatáshoz. De már részben előbbre is lépett az újabb krisztológiai és egyháztani kutatásokat követve a nem hívők és nem keresztény vallások hívei üdvözülésének kérdésében. A Lumen Gentium 16. pontjában, miként az Ad Gentes 3. és 11. pontjában a zsinat magáévá tette az ige magvairól szóló meglátást és azt a gondolatot, amelyet Cezáreai Eusebius óta az evangélium előkészítése, preparatio evangelica kifejezéssel jelölnek. Ugyanakkor egyes zsinati dokumentumokban még továbbra is megmarad, bár kicsit módosítva, a régi egyház központú szemlélet, amelyet a Cipriántól eredő Maxima rögzített. Extra ecclesiam nulla salus.
A 2004-ben elhunyt Jacques Dupuy, belga jezsuita, a római pápai Gergely Egyetem egykori professzora elmélyítette a vallási pluralizmus teológiáját, és így igyekezett megalapozni a vallásközi párbeszédet. Ez a teológia távolságot tart a hitetlenek üdvössége problematikájától, elsősorban a nagy vallásokkal foglalkozik. Azt keresi, kutatja, hogy mi a jelentése, jelentősége annak a történelmi ténynek, hogy Istenhez több út vezet az egyetlen isteni üdvösség tervben. Tehát mindig a vallásokról van szó, nem a hitetlenekről. Az egyház ma megtapasztalja a vallási pluralizmust, amelyet most már mindig számolnia kell. A hermeneutika értelmezés távlatában nem meglepő, hogy a teológusok felvetik a kérdést. Vajon ez a tényleges pluralizmus nem utal egy alapelvi pluralizmusra, amely megfelelne Isten titokzatos akaratának? Anélkül, hogy meg akarnánk ismerni a vallási formák okát, egyszerűen értelmezni akarják a tényleges pluralizmust Isten egyetemes üdvözítő szándéka fényében. E pluralizmus és a vallásközi párbeszéd teológiai alapja ténylegesen a megtestesült ige üdvrendje, amely egy tágabb üdvrend szentsége. Ez egybeesik az emberiség vallási történetével, amely egyszerre az ember abszolútum keresésének története, misztikát ide sorolhatjuk. Ezt az abszolútumot hívják Istennek, és ugyanakkor az Isten emberkeresésének története. Isten sohasem hagyta el az embert, ez a kettős keresés már üdvösség történet.
A zsinat Nostra Aetate kezdetű dekrétuma alkalmazta az egyházatyák tanítását, akik az ige magvairól, semina verbi beszéltek a nagy pogány vallásokkal kapcsolatban, utalva a görög filozófia kincseire. Nem csak az igazság, jóság, szentség magvairól van szó, amelyek a jó akaratú emberek lelkiismeretében, szívében lakozhatnak, utalással a Lumen Gentium 16. pontjára, hanem arról a pozitív gazdagságokról, amelyek jelen vannak a nem keresztény vallásokban, mint alkotó elemek, akár a mítoszok és szimbólumok tanáról, akár a rítusokról és lelki vallási gyakorlatokról legyen szó.
Ebben az összefüggésben milyen jövő vár a vallásközi párbeszédre? Először is, a párbeszéd elindulása sokat köszön a II. Vatikáni zsinat tanításának. A nagy lendület egyesekben aggodalmakat keltett, vajon mindez nem fenyegeti a keresztény identitást, önazonosságot? Vajon nem kockáztathatja-e például az egyházak egységét? Ellenkezőleg így is érvelhetünk, a vallásközi párbeszéd csak sürgetőbbé teszi a keresztények egységét, hogy túljussanak a történelmi megosztottságon. Igaz, a római tanítóhivatal attól tart, hogy a vallásközi párbeszéd is a tanbeli relativizmushoz vezet, és fékezi az egyház állandó sürgető missziós tevékenységét. Ezt tanúsítja a Dominus Jézus, a József Ratzinger bíboros által vezetett hittani kongregáció 2000-ben közzétett nyilatkozata. Vajon nincs meg a kockázata annak, hogy ezt gondolják, minden vallás egyformán érvényes út Isten felé? Látjuk, hogy nagyon aktuális kérdésről van szó. Azonban már korábban, 1991-ben II. János Pál Redemptionis Missio kezdetű körlevele megmutatta, hogy a pozitív ítélet a nem keresztény vallásokról egyáltalán nem csökkenti Isten népe missziós lendületét. A vallásközi párbeszéd újdonsága egybeesik az emberiség planetáris korával. Ez a párbeszéd esélyt jelent a világméretű civilizáció kialakulásának jövője szempontjából. Századok óta első ízben több vallás képviselője hajlandó túllépni régi viszályán, lemondani a hódítás, az uralkodás akarásáról, hogy az emberiség sürgető problémáinak megoldását szolgálja. Másrészt az emberiség tudatában van, hogy sorsa a saját kezében van. Valóban a tudományos és technikai vívmányoknak köszönhetően a modern ember képes veszélyeztetni az emberi nem túlélését, amint erre Hiroshima figyelmeztetett. A fenyegetés ránehezítik az emberi fajra, miként a mérhetetlen haladás pusztító pervez következményei, amely haladásnak jótéteményeit is élvezzük. Előbb vagy utóbb a káros hatások lerombolhatják a környezetet, itt utalhatunk Ferenc pápa Laudato Si kezdetű körlevelére, el annyira, hogy lehetetlenné tesznek minden életet a földön. A vallásközi párbeszéd jövője csak úgy biztosított, ha nem csukkodik önmagára, hanem megnyílik a humanizálódás és a planetizáció távlatai felé. Az emberiség a II. Világháború után egy bizonyos etikai konszenzusra jutott, amelynek kifejezése az emberi jogok egyetemes nyilatkozata 1948-ban. A vallásoknak újra tudatosítaniuk kell az emberi személy jogos vágyakozásait, törekvéseit, és megfordítva, a modern etikai észnek minden haszna megvan abból, ha meghallja a vallási hagyományok bölcsesség leckéjén. Röviden, szemben a fenyegető jövővel, amely káoszba sodorhat, sürgető szükség van egy nagy, globális, átfogó, egyetemes etikára, amely egyaránt merít a vallások morális tanításából és a világi etikából. A vallásközi párbeszéd esély a világközösség jövője számára, ha minden vallás hallgat az egyetemes emberi lelkiismeret hívására.
Krisztus és a nem keresztény vallások. Van-e üdvösség az egyházon kívül? Páter Szabó Ferenc sorozatának 3. részét hallották, a 2. Vatikáni zsinat tanítása címmel.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Búcsúznak a szerkesztők,
Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
Kedves gyerekek!